A hivatalos adatok szerint eddig csaknem 2300 halálos áldozata, és több mint 11000 sérültje van a természeti katasztrófának. 50000 ember eltűnt. A túlélők utáni kutatásban több mint 26000 mentő és 17000 önkéntes vesz részt.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Baleset történt az M5-ös autópályán, Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon, a 97-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket, a torlódás 3-4 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Délután már csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Észak-keleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 21-27 fok lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 14. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott mérkőzések mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni, térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
1962. június 2-a. Chile Olaszország 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eretnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschionak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Footnak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
A Jaime Ramirez és Jorge Toro golyával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a kácsóba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball-VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselel, viszi el, vezeti el a labdát, Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás, Valdanoé, aztán Maradona fejel, gól! vált gól mindenféleképpen. A angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhőre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltáló már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát a angolok kapujába.
Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
Teljesen mindegy, és Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban, vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívört labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jeleze kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozata alapján megbocsátó volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad gólyának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
Utána a sarokzászlóval tajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés, a rajon megy át, a 16-os a belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-as világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-ad döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyi játékos cselezett ki.
A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
A szóló során kétszer is kicselezett, Teri bácsán sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával. Önök az Újra töltve című magazinműsor 14. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ahol 5 mérkőzés krónikáját idézzük fel, akkor keressék a Nemzeti Sport Radio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sport Rádió.